gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 221. dicséretünk első versével. 221. dicséretünk így kezdődik: adjunk hálát mindjájan az Atya Úr Istennek. A mi új kenyérért való háladó alkalmunk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért az áldott képért, amit ez a szépen átkötött kenyér és a búzakalász mutat nekünk az úrasztalánál. Mert addig, amíg van kenyér, addig, amíg van szép hazánkban búza, kalász, addig nincs baj. Bár sokszor panaszkodunk, Urunk, telhetetlenek vagyunk, most mégis enged, hogy hálát adjunk, és hogy megelégedés legyen a szívünkben, hogy tanuljuk meg, hogy a hívő ember az lehet megelégedett azokkal a javakkal, amilyen van. Urunk, így szenteld meg ezt a mai alkalmunkat. Hadd legyen áldott találkozás veled az élet Urával. Így szólj ma hozzánk, vezess bennünket, Urunk, őszinte háladásra. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Márk evangéliumának 13. részéből olvasom az első két verset és magyarázom Isten lelke segítségével. Márk evangéliumának 13. részéből, az első két versből így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épület! Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, új kenyérért való hálaadó ünnepi Isten tiszteletünk van, és valóban nagyon szép látvány a nemzeti színű szallaggal átkötött kenyér, benne van minden, benne van édes hazánk, benne van a haza, a termőföld, igaz, amit művelünk, benne van a kezünk munkája, a verejtékünk, most pláne ebben a nagy melegben, benne van az a megelégedés, hogy megvan a mindennapi kenyerünk, hogy azért ma, aki próbál boldogulni, aki két keze munkájából próbál megélni, azért nagy biztonsággal megteheti, talál munkát, és meg tudja teremteni a családnak a mindennapi kenyeret. Persze vannak szegényebb emberek, és vannak talán nélkülözők is, de nem a világnak nem azon a pontján élünk, ahol ez nagy probléma lenne. Sajnos vannak nagyon-nagyon szomorú vidékek, országok, nemzetek, ahol hatalmas baj az éhínség, úgyhogy legyen bennünk hálaadás. Mindazért, amink van, mindazért, amit kaptunk a mindenható Úrtól. De az első kérdés az pont az, hogy vajon tényleg van-e bennünk hálaadás? Hogy nem tanultuk-e meg azt, hogy teljesen természetes, hogy ennyi mindenünk van? És nem lett-e ez túl természetessé, olyannyira, hogy már nincs is bennünk hálaadás, hanem sokkal inkább egyfajta mohóság, hogy még több és még jobb és még igazibb kell nekünk, és még inkább szeretnénk kényelmesebbek lenni, és még inkább szeretnénk a küzdelmektől távol tartani magunkat. Hogy tényleg ott van bennünk a hálaadás, van egyáltalán hála bennünk az Isten felé, vagy elhisszük azt a hamis tanítást, amit a világ tanít nekünk, hogy mi vagyunk a magunk sikerének a kovácsa, és hát nekünk mindaz jár, amit meg tudunk szerezni bármi áron, ha kell erőszak árán. Vajon a templomunk az még mindig a hálaadás szintere? Ott van bennünk a vágy, hogy most csak elmegyek, még ha nem is vagyok olyan nagy templomos, de valamit oda akarok vinni, mert otthon a magam csendességébe nem tudom olyan őszintén elmondani az Istennek. Kell az a cselekmény, kell az a közeg, kell a templomnak a csendje, az énekszó. Kell az az élmény, hogy úgy érezzem, hogy most tényleg az Istennek akarok hálát adni, de nem mondok neki semmit, csak egy sóhajt mondok azért, mert talán az is elég. Lehet-e még a templomunk a hálaadás szintere? És tulajdonképpen maga Jézus is erre mutat rá ebben a két mondatban, amit felolvastam az előbb. Ott vannak Jeruzsálembe, Jézus bevonul ugye Jeruzsálembe, és akkor ott rengeteget vitázik a szadduceusokkal, a farizeusokkal, a zsidó nép vezető rétegével, ott is tesz csodákat, nagyon sokan várták őt, egy nagy prófétának tartják, egy csodatévőnek tartják, de aztán nem mindig csak a munka van, meg a prófétai cselekmény van. Van, amikor csak úgy ott vannak a templomba, és nézelődnek. Hát, mint a tanítványok, azok is, ahogyan érezzük ebből a mondatból, hogy nézegetik a gyönyörű épületet, azt a hatalmas templomot, a jeruzsálemi templomot, a hosszú-hosszú nagy falrendszert, ami körbeveszi azokat a fehér köveket, meg az egész városra is rácsodálkoznak, gyönyörködnek benne. Aztán van, amikor ilyen életképeket látnak. Ha valaki olvassa a Bibliát rendszeresen, a kalauz szerint esetleg, akkor az talán találkozott azzal, hogy a felolvasott ige előtt arról van szó, hogy így megfigyelnek egy idős nénit, egy özvegyasszonyt. Oda megy, és akkor kiveszi a ruhájából valahonnan azt a két fillért, és beteszi a persejbe. Nem a pénztárcáját lapozgatja, hogy na nézzük, hova tettem az aprót, azt itt tudom hagyni a templomba, mert jó az úgy, hadd koppanjon, hanem azt az utolsó kettőt, az összest, minden, ami nála van, fogja, oda teszi a persejbe. És észreveszik a tanítványok. Jézus el is mondja, na látjátok? Tessék, így is lehet. És aztán történik ez, hogy az egyik tanítvány, ahogy bámészkodik, kijön a templomból, végignéz büszke, micsoda zsidók vagyunk mi, ilyen templomot építeni, na ez igen. És akkor azt mondja, nézzétek, micsoda épület. És valahogy furcsa Jézusnak ez a mondata, amit mond, hogy nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Nézzétek csak ezt az épületet. Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Igaz, milyen ünneprontó ez a Jézus? Hát nem tudott volna egy kicsit lelkesedni ő is, hogy azt mondta volna, hogy hát tényleg igen. Na, a mi népünk ilyet is tud. Na, ez a templom, nem az a többi akármilyen. Ez az igazi. Azt mondja Jézus, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Az evangélium körülbelül, tudomásom szerint 80 körül lett összeszerkezte Márk evangélium, a legkorábbi irat, az egyik legkorábbi irat, újszövetségi irat. De amikor írták, akkor már nem volt meg a templom. 60 után hatalmas lázongások törtek ki Judeában, Jeruzsálem környékén, mert volt egy olyan római helytartó, aki kegyetlenkedett a néppel. Fellázadt a nép, a zsidó nép fellázadt a római hatalom ellen. És a környékből, talán Szíriából, vagy ki tudja honnan érkező ilyen légiók nem tudták leverni a lázadást. És akkor Néró császár talán uralkodásának az utolsó hónapjaiban, mert uralkodása végén rendelte el, megbízta Vespázianust, hogy menjen és csináljon rendet, de úgy, olyan példát statuálva, hogy többet ne legyen kedve lázongani ezeknek a zsidóknak. És akkor Vespázianus elindult. Neki volt egy fia, Titus, mind a kettő császár lett egyébként egymás után, majd később, és akkor Titusra bízta, aki legyőzte a zsidókat, és a római isteneknek áldozatot mutatott be. És ez olyan mélyen beleívódott a zsidó nép életébe, hogy a Biblia is megörökíti, az evangélium is, amikor itt majd később a szövegben azt mondja Jézus, hogy jön majd a pusztító utálatosság, ami elpusztítja ezt a templomot. Kőkövön nem marad. Dicsérhetitek a templomotokat, de ez a templom ebben a formában nem fog megmaradni. És így is történt. Egy része van meg a lerombolás után mind a mai napig, úgy hívják, hogy siratófal. Ha valaki járt ott, az biztos megható élményként látta, hogy hogyan mennek oda az zarándokok, és ahogyan ott imádkoznak, ahogyan a kis cetlire írt imádságaikat bedugdossák a rések közé mind a mai napig, és még mindig várja Izrael népe, hogy majd egyszer felépíti ezt a templomot, és újra lesz a templomnak dicsősége ott Jeruzsálemben. De amit Jézus mondott, az úgy történt, kőkövön nem maradt, egy kicsi falat leszámítva. És bizonyára, kedves testvérek, elmondható az is most új kenyér ünnepén, hogy az ember nem azt akarja hallani, hogy oda lesznek a templomok, és hogy elpusztulnak a templomok, és kőkövön nem marad, hanem jobban szeretnénk valami bátorítást hallani. De talán elgondolkoztat bennünket Jézusnak ez a mondata azzal kapcsolatban, hogy nem lehet, hogy baj van a templommal. A János evangélium azt mondja, hogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor egy ilyen mondatot mond: romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt. Ugye később ezt kérik rajta számon majd, amikor elkapják, és akkor ezt mondják, hogy hát ilyen kijelentéseket tett Isten káromló, mert ezt mondta, romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt. Szóval mi a baj a templommal? Ugye egyáltalán a templommal? Talán az a baj, hogy a templom már nem az Isten szeretetének a szintere? Hogy nem az Isten gondviselését és szabadítását mutatja be? Hogy talán kiüresedett? Hogy lélektelenné vált épület lett? Talán nem az a baj, hogy az Isten nem fizikai épületeket akar látni, hanem lelki templomot? A Szent Lélek templomát szeretné látni? Akik mi vagyunk, mi magunk vagyunk? Mind egy-egy önálló templom, aki élő kapcsolatban van a mindenható Istennel, és ez vezeti az életünket. Nem lehet, hogy így van. És nem lehet, hogy azt mondja Jézus, hogy az nem is templom, ami elvesztette a funkcióját, ahol nem találkozhatsz az Istennel, ahonnan talán inkább kifelé mennek az emberek, mint hogy bejönnének. És figyelmeztet ez bennünket, és egy kicsit félelemmel is tölt el bennünket, hogy mit tudunk kezdeni a templomainkkal. Az imádság nélküli élet, a megszokásból megélt vallásosság, az ige szavának a mellőzése, az talán lehet, hogy egy kicsit belülről pusztítja a templomot. Kívülről talán szép, lehet, hogy belülről is a falak szépek, de lehet, hogy lelkületében nem olyan templom már, mint ahogyan az valamikor megindult. És erre figyelmeztet bennünket Jézus, és ugyan nem olvastam fel a történetet a továbbiakban, de azt mondja Jézus, hogy nagy megpróbáltatás jön a hívő ember életére nézve. És valóban a világ lerombolta a templomokat. Látunk mi még templomokat, most is templomba ülünk, de azért a világ lerombolja a templomokat. Nem fogja az épületeket elpusztítani, bár még ilyenre is van példa. De valahogy mégis lerombolja a templomot, a Szentlélek templomát, a szív templomát, azért, hogy ne akarjunk bízni az Istenben, hogy ne ez vezessen bennünket, hanem a mohóságunk tudja elpusztítani mindazt, ami szép és jó. És mi ezt elhisszük, hogy ez így jó és így kell tenni. És valóban itt van ez a pusztító utálatosság, amiről Jézus beszél. Az az ideológia, amely arra tanít bennünket, hogy pótolhatóak vagyunk, hogy eldobhatóak vagyunk, hogy csak azért valamit, aki ügyesen tudja maga sorsát mások árán is irányítani. És sokszor azt látjuk, kedves testvérek, hogy talán még nekünk sincs erőnk ezen változtatni, hogy lehet, hogy mi is kiveszünk egy téglát a templomból. Ezért olyan jó, amikor keresztelünk. Noha a gyerekeknek lehet nem a legkényelmesebb, de mi úgy örülünk nekik, hogy vannak. Hogy vannak keresztény családok, keresztény édesapák, édesanyák. Hogy vannak még imádkozó emberek, akik azt mondják, hogy mégis felépítem a magam templomát, az önmagam templomát, hogy én magam templommá válok, mert ott élhet a Szentlélek. És kedves testvérek, pont ez a lényeg, hogy élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Azért, hogy ne legyen ez a templom rombolás mindennapos ebben az életben. Hogy amikor egy gyülekezet eljön egy vasárnap, mondjuk ilyenkor, amikor hálát adunk, akkor ránézünk az Úr asztalára, a terített asztalra, a kenyérre, a borra, azon keresztül Krisztusra, vagy rátekintünk itt a nemzeti színű szallaggal összekötött kenyérre, arra a gyönyörű búzakalászra, ami nem csak dekoráció, sokkal több, az beszél, az prédikál, nekünk ránézünk, és akkor azt mondjuk, hogy én hálát adok, hogy Isten kezébe vagyok. Hogy talán én is lehetek így az Isten temploma, hogy a lélek megszólal belőlem, hogy én hálát adok. Hálát adok azokért, akiket mellém rendelt az Isten, hogy van édesanyám, édesapám, hogy van testvérem, hogy van gyermekem, hogy van nagyszülőm, talán már elvesztettem, de mégis van, mert a szeretete beépült a mi életünkbe, a mi szeretetünkbe. Hálát adok a fedélért, ami a fejem felett van, mert nem az utcán kell laknom. Hálát adok a mindennapi kenyérért, az öltözködésért, azért, mert ez a legszentebb templom. Az, amikor bárhol a világban tudok találkozni és hálát adni az Istennek. Hát adja meg a mindenható Isten, hogy mi ne legyünk templomrombolók. Hogy Jézus ne fenyegessen meg bennünket, noha ha megfenyít, akkor jól teszi, de hogy ne fenyegetés legyen az, amit Jézus mond, hanem figyelmeztetés, hogy őrizzük meg azt, amink van. És hát nyilván adjunk hálát azért a szép szabadszállási református templomért, ami még így ilyen állapotban gyönyörűen hirdeti Isten nagyságát. Hogy van gyülekezetünk, hogy van hova eljönni, egy keresztelőre, egy úrvacsorára, egy konfirmációra, egy sima vasárnapi istentiszteletre, ahol csak felsóhajtok az Istenhez, és hálát adok neki minden gondviseléséért és szeretetéért. És végül hadd zárjam egy verssel az ige hirdetést, Füle Lajosnak a Templom című verse, nagyon döbbenetes, egyszerű és mégis csodálatos, mert a költészet nyelvén szépen kifejezi azt, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy megmaradjanak a templomaink. Így szól a vers. Kevesen járnak már a templomokba, és az ifjúság teljesen elmaradt. Tűnt korszakot idéznek a várva vissza üres padok, s még üresebb szavak. Mi lett a templom? Ez volt-e valaha? Valami bennem azt súgja, soha. S áldott igent harangoz rá az ige, hogy ti vagytok az Isten temploma. Igen, igen, így adta, így kívánja Urunk a Jézus, ki feltámadott, s befogadják a templomot a gyárak, a földek, a műhelyek s az otthonok. Ahol mi élünk, ott lehet a templom, ahol mi járunk, békesség lehet. Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel a szabadulni vágyó emberek. Mert életünkben már úrrá lett Jézus, és hatalommá lett a kegyelem. Ahol mi élünk, ott lehet a templom. Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Felséges Úrunk, Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk elsősorban a mindennapi kenyérért, új kenyér ünnepén. És azon keresztül hálát adunk a gondviselésedért, azért a bizalmi kapcsolatért, amelyet az igén keresztül nyújtasz nekünk, az értelmünk által, hogy mi megérthetjük a te szavadat, hogy megérthetjük Krisztust, a kereszthalált, a feltámadást, az áldott üzenetet, az örök reménységet befogadhatjuk, hogy igenis van miért hálát adni, van miért kezünket összekulcsolni. Urunk Istenünk, valóban hálásak vagyunk, most végigvesszük szeretteinket, végignézünk talán gondolatban az életünkön, a családjainkon, talán számba vesszük mindazt, amink van, amikkel megajándékoztál bennünket. Talán kimerjük azt is mondani, hogy Urunk, meg vagyunk, nem élünk rosszul. Persze, biztosan vannak bajok, vannak gondok, van betegség, van sok küzdelem, de mégis megtartottál bennünket és megerősítettél minket. Hálát adhatunk éppen ezért hazánkért is, hogy eddig még minket nem fenyeget háború, nem fenyeget éhínség, hatalmas természeti csapás. Tudunk persze panaszkodni, és nyilván van is miért, Urunk, és most mégis azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk, hogy így vagyunk, hogy megvagyunk. Urunk, akkor is hálásak vagyunk, hogyha valamit el kellett engednünk, hiszen gyászoló szívvel is tudunk ott lenni a templomban. Akkor, amikor eltemetjük a házastársat, eltemetjük a szülőt, eltemetjük az édesanyát, mint ahogyan most legutóbb is, Urunk, és mégis hála van bennünk, hogy milyen jó, hogy vannak azok, akik elmentek ugyan, és mégis így mondhatjuk, hogy vannak, mert hisszük, hogy a feltámadás által lesz még boldog találkozás. Háladással hadd vigasztalódjunk, Urunk Istenünk, akkor, amikor a gyászterhét hordozzuk. Urunk, alázattal kérünk, hogy hadd tudjon hálás lenni minél több ember, és hadd tudjon reménységet találni, benned bízni minél több ember. Ha lehet, Urunk, akkor hadd legyünk áldott, de olykor gyarló eszközeid. Bíz bennünk, Urunk Istenünk, vagy igazíts meg minket újra és újra, hogy bizonyságot tegyünk rólad, akinek mi magunk őszintén hálát adunk. Imádkozunk betegeinkért, imádkozunk a szenvedőkért, üldözöttekért, a háború sújtotta területek lakóiért, imádkozunk, Urunk, a békességért, az emberi bölcsesség megnyilvánulásáért, hogy legyen alkalmunk és lehetőségünk megmutatni, Urunk, hogy a tőled jövő bölcsesség mindent felülír. Urunk Istenünk, így maradj velünk Krisztusban, a feltámadottért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen. Kedves testvérek!